tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. Műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontaktrádió Tárlatról Tárlatra című műsorában, melyben ezúttal Géczi Olga művésznővel, a Művészet és a Klímaváltozás kiállítás kurátorával, valamint Lükőni Őrsi Gabriella, a Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ főigazgatójával fogok beszélgetni. A beszélgetés előtt azonban hallgassák meg a múzeumi hírek első részét, a Kaleidoszkópot. Szegeddel kezdem, ahol a Móra Ferenc Múzeumban Értékőrzés című kiállítás nyílt, mely a múzeum 1850 óta gyarapodó képgyűjteményének legértékesebb darabjait mutatja be, köztük Kukovec Nana festményét, amelyet 2008-ban Párizsban a Magyar Vadak című kiállításon is bemutattak. És a többi festmény is valamennyi szegedi festőnek az alkotása, tehát a régi Szegednek az utcáit, tereit elevenítik föl. Miskolcon, a Herman Otto Múzeumban Jószai Zsolt szobrászművész retrospektív kiállítása látható, az immár 60 éves művésznek a születésnapja alkalmából rendezték, legfontosabb műveit mutatták be, az emberközpontú faszobrokat, az érzékenyen mintázott kisplasztikákat és plaketteket elsősorban. Zircen az Országos Széchenyi Könyvtár Reguli Antal műemlékkönyvtárában az apátság történetéről és a könyvtár kincseiről nyílt kiállítás. Meg kell jegyezni, hogy az apátság története valójában három korszakra osztható. Az első korszak sajnos a török hódoltsággal ért véget, és ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy az apátságnak a kincsei elpusztultak. A második korszak a 18. századdal kezdődik, amikor újra telepítették ezt a területet, és így az apátságot is. Az újjátelepítésnek az élet megindításában nagyon fontos szerepe volt az egyháznak is, ahová nagyon sok pap érkezett külföldről is. Így volt ez Zirc esetében is, ahová a sziléziai Heinrichau-ból érkeztek szerzetesek, természetesen magukkal hozták a régi szertartásrendjüket is, így azt is meghonosították, tehát kéziratos liturgikus munkákból ez egyértelműen kiderül. Ugyanakkor más dolgokat is végeztek, újjáépítették a kolostort, és nagyon sok értékes könyvet is hoztak magukkal. Így került Zircre a 15. század második feléből származó kódex is, ahol az akkoriban igen nevezetes dominikánus szerzetes Johannes Heroldnak a prédikációi voltak, és egy bestiárium, tehát egy olyan könyv, amiben valós és kitalált állatokról volt szó, azoknak a leírása volt, hiszen a prédikációkban gyakran emlegették ezeket a lényeket. A következő korszak lényegében már a 19. századra tehető, amikor Zircen megindult az oktatás, a középiskolai tanítás is, és ebben az időben a könyvtárat is jelentősen gyarapítani kellett, hiszen a tankönyveket és az egyéb tudás megszerzését biztosító könyveket valahol tartani kellett, és ezeket lehetővé kellett tenni a diákok számára, hogy meg is nézhessék. A 1857, ami a kiállítás címében van, ennek a könyvtárnak a megépítését mutatja, aminek az intarziás bútorai nagyon híresek, érdemes elmenni és megnézni azokat is. Most egy másik irodalmi jellegű kiállítás az, amire szintén szeretném fölhívni a figyelmet, ez Budapesten a Petőfi Irodalmi Múzeumban nyílt, és Textúra, Szövet és Szöveg a címe. Arról van itt szó, hogy mind a kettő valójában kézműves munka, kézi munka, hiszen a szöveg az olyan, amit le kell írni, lehet írni kalligráfikusan nagyon szépen is, lehet nyomtatni is, lehet csúnyán összehordani, de az is egyfajta mintát mutat, ugyanúgy, ahogy a textúra, vagyis a szövet is, amelyiket szövéssel lehet színesebbé tenni, csipke formájában is el lehet készíteni, akár gépi szövéssel, akár gépi csipkével, akár mindezt kézzel megalkotva. Tehát ez a kettősség az, ami itt a Petőfi Irodalmi Múzeum divat és irodalom határterületeit átlépő kísérletezései során Zóp Kati ötletéből létrehoztak. Budapesten a Centrális Galériában egy másik nagyon érdekes kiállítás nyílt, Hangművészet és a zenetechnika orosz úttörői. 1910-1930-as évek közti időszakról van itt szó, és ez a tárlat olyan dolgokat mutat be, amik nagyon ritkák voltak, és talán a saját korukban is az ismeretlenség fette őket, azokat az embereket kivéve, akik az alkotói voltak, illetőleg az alkotó közösséghez valamilyen módon kapcsolódtak. Valójában egy alkotónak a neve az, ami ismerté vált, Leon Teremini. Jól lehet, számos olyan találmányuk volt, amit később, évtizedekkel később külföldön megvalósítottak, sőt, ma is használjuk őket. Persze nem lehet tudni már, hogy ők voltak az első feltalálók Szovjet-Oroszországban, ahol nem fogadták ezeket megfelelő módon, és így a variofon, a teremin, terpsziton, ritmikon, emiriton, equodin, grafikus hang többsége ismeretlen fogalom a világ számára. Következő kiállítás, amire szeretném fölhívni a figyelmet, Balassa gyarmaton nyílt a Palóc Múzeumban. Armalis Transilvanorum címmel, amely válogatás az erdélyi fejedelmek címer adományaiból. Ez egy nemzetközi vándorkiállítás, 50 címert lehet látni, erdélyi és bihari címerek, és ezek a címerek 1583 és 1684 között az erdélyi fejedelmek jóvoltából készültek, ugyanis ettől az időtől kezdve az újonnan megnemesített családok kiváltságleveleit ezek a címeres oklevelek és címerek igazolták. Ezt a réteget armalistáknak nevezték, és az armalész, vagyis ez a címeres oklevél adta a kiállításnak a címét is. 6 magyarországi és romániai közgyűjteményből kerültek ki, és számos intézet, illetőleg kutatóközpont járult hozzá a kiállítás létrehozásához, meg az azt megelőző 3 éves kutatáshoz. Például a Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, a Kolozsvári Babesbólyai Tudományegyetem Történelem és Filozófiai Kara, Kolozsvár Város Önkormányzata, Debreceni Egyetem Történelmi Doktori Iskolája, a Debreceni Egyetem 60 István Szakkollégium, ugyanitt a Történész Hallgatók Egyesülete, vagy a Kolozsvári Magyar Történész Hallgatók Egyesülete, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság. Tehát közös munkájuk eredményeként először 2009. október 26-án Kolozsváron nyílt meg a kiállítás, azóta több helyen volt, Marosvásárhelyen, Nagykárolyban, Nagyváradon, Debrecenben, most Balassagyarmaton, az utolsó kiállítás Budapesten lesz. Még egy magyar jelentőségű kiállításra is szeretném fölhívni a figyelmüket, egy hungarikumra, a szódavízre. Ennek a feltalálása ugyan nem magyar névhez fűződik, hiszen 1767-ben József Priestley volt az, aki kikísérletezte, mivel hogy jó megfigyelő volt, és egy sörfőzde mellett lakott, ott megfigyelte, hogy gáz lebegett az alkohol fölött, ez a gáz, mint később kiderült, széndioxid volt, és mivel a levegőnél nehezebbnek gondolta, ezért megpróbálta otthoni laboratóriumában ezt a nehéz levegőt előállítani, és egy kellemes, pezsgő ízhatást kapott. Ezért a feltalálásáért 1773-ban a Királyi Természettudományos Akadémia kitüntetését is megkapta. Később a genfi Jakob Schweppe volt az, aki a szénsavgyártásban már ám bár titokban tartott módszerrel, de mesterséges nagyipari előállítást is kidolgozta, majd a szifonfejet egy Charles Plint nevű ember szabadalmaztatta 1813-ban. Ekkor jöttünk mi, magyarok, Jedlik Ányos személyében, aki 1826-ban egy újszerű módot talált ki a mesterséges nagyüzemi gyártás feladatát, olcsó nagyüzemi gyártás feladatát oldotta meg a gáz jobb elnyeletésével. Ő úgy gondolta, hogy ez elsősorban a betegek számára lesz nagyon hasznos, és ezzel is magyarázható, hogy nagyon sok helyen, illetőleg kezdetben rendszeresen gyógyszertárakban árusították őket. Egy érdekes anekdóta is fönnmaradt egyébként, még versben is megörökítették. Vörös Marti és Jedlik Ányos borozgatott szódavízzel, hiszen Jedlik Ányos nagyon szerette szódavízzel higítani a bort, és amikor beszélgettek róla, akkor spritzernek nevezte. Vörös Martinak nem tetszett az elnevezés, túl németesnek találta, azt mondta, legyen inkább fröccs. Így született meg a fröccsnek a neve, a legenda szerint. No, visszatérve a kiállításra, van ott egy irodalmi sarok is, ahol többek között ilyen és ehhez hasonló más történeteket, műveket lehet olvasgatni. Van ott egy képzőművészeti alkotásokkal bemutatott részlet is, ahol a szódavíznek a képzőművészeti megjelenése látható, de megnézhetők olyanok is, mint például a szódatöltőgép, különböző szifonfejes szódásüvegek, aztán homokfúvással címkézett vendéglőszövetkezetek üvegfejei, a mai és a történeti Nógrád megyéből, de lehet olyan körmendi szódásüveget is látni, amelyiken Petőfi képe látható. És persze a gácsi szikvízüzemről se szabad megfeledkezni, annak a dokumentumai irata is láthatók, meg különböző szódakészítő szerszámok, helyi rendeletek, tehát nagyon sokféle érdekes dolgot lehet látni Salgótarjáni kiállításon. És most akkor kezdjük meg a beszélgetést, tehát az első beszélgető partnerem Géci Olga, akit szeretnék megkérni arra, hogy egy kicsit beszéljen magáról, hiszen nagyon különleges, sajátos életutat járt be, egyszerre egymás után foglalkozott zenével és festészettel.
Először is köszöntöm a nézőket, és köszönjük a meghívást magam is az Egyesület nevében, amely szervezte ezt a kiállítást, amit volt olyan kedves korában említeni. Hát az életrajzomról dióhéjban nagyon nehéz nyilatkozni, mert két teljesen szuverén életpályáról beszélünk. Először is a karmesteri életpálya, amiről csak annyit, hogy 10 éves koromban közöltem a szüleimmel, hogy én karmester akarok lenni. Ettől természetesen a család teljesen felbojdult, majd követte egy hosszú tanulmány, először tanítóképző, Vendel utca világhírű énekkara miatt, majd zeneakadémia, majd saját zenekar alapítása, Bartók Béla kamarazenekar. Ezt 75-ig Magyarországon tevékenykedtem, és akkor kénytelen voltam Magyarországtól megválni, úgymond muszáj volt. Nyugaton elkezdtem egy második pályát felépíteni, Zürichben kaptam egy szimfonikus zenekari állást. Erről csak annyit, hogy 42 férfi jelentkező és egy nő, én voltam a nő, én kaptam az állást. Hát ilyen is van néha ebben a nagy férfi birodalomban. Utána hát teljesen mindig mindent magamnak kellett felépíteni. Elkezdtem fesztiválokat szervezni, először csak Dióhéjban, ausztriai Schruncban, a Vorarlbergben, majd ez bővült, csúcspont volt Litvániában a Haydn Schubert Fesztivál, ahol az Operaházban adtuk elő Haydn Halászlányok című operáját az én betanításommal, és ebben az időben vendégprofesszor lettem a Litván Zene Akadémián karmester képzésben. Továbbra is képeztem karmestereket, tehát karmester-mesterkurzusokat tartottam Svájcban, Franciaországban, Ausztriában és még Amerikában is. A festészethez úgy kerültem, hogy 94-ben átkerültem egy rövid látogatásra Amerikába. Ott viszont az első hétvégén találkoztam egy úriemberrel, és bár hiszi az ember is nem, 50-valahány éves korban is lehet szerelmesnek lenni az első látásra. Nos, ez történt mindkettőnkkel, egy év után összeházasodtunk, és egy csodálatos életet élünk azóta is. Egyébként férjem idejött velem Magyarországra, és ő az egyik alapítója ennek az egyesületnek, amely most szervezte többek között ezt a kiállítást. De hogy ne hagyjam válasz nélkül a másik kérdést, hogy kerültem a festészethez? Amerika egy nagyon különös világ. Azon a szinten muzsikálni, ahogy én megszoktam Litvániába, vagy Franciaországba, vagy Svájcba, a magamfajtának nem lehet. Tehát azt a színvonalot vagy a Metben kaphatja meg az ember, vagy a Los Angeles-i szimfonikusoknál, de egyfajta középszint nem létezik. Úgyhogy én nem voltam hajlandó megalkotni és a színvonalból leadni. Egy napon megkértem a férjemet, hogy vegyen nekem vízfestéket és papírt és ecsetet. Életemben nem festettem, nem rajzoltam soha, a múzeumokat viszont mindig felkerestem minden városba, ahova eljutottam az első szabadnapom a múzeumba vezetett, a Szépművészeti Múzeumba. Megfestettem első nap egy körtét, mert ez jutott csak az eszembe az általános iskolás tanulmányaimból, hogy mit kell csinálni, ki kell rakni egy tárgyast, és ezt meg kell festeni. Férjem hazajött, te jó Isten, neked tehetséged van. Na, hát ne viccelj már, hát egy körtéből hogy lehet ezt látni, de igen. Akkor vettünk néhány könyvet, mert ehhez ragaszkodtam, hogy akkor ezt most ki fogjuk művelni, hogyha te gondolod, akkor járjunk a végére. Közben ezekből a könyvekből tanultam ilyen lépésről lépésre házilagos kivitelű technikákat, majd elmentem Franciaországba megint egy mesterkurzusra, ekkor kapok egy telefont a férjemtől, hogy siess haza, mert be vagy iratva a college-ba. Mondom, hát nem viccelj, te megőrültél, hát akkor pont 60 éves voltam. Nem, ez így van, és gyere, amíg nem jössz, addig minden órára el fogok menni, és megmondom, hogy a Géci majd jön. Ugye, mert ha 2 hétig nem megy valaki az órákra, akkor azt automatikusan kitörölik a növendékek sorából. Rövidre fogva a történetet, 6 szemesztert végeztem el, ebbe belesűrítve a teljes anyagot, amit kellett sajátítani, vagy amiről mi úgy gondoltuk, hogy hozzátartozik, anatómiától kezdve festés, rajzolás, kompozíció, stb. Mert az első fél évben elkérték a festményemet a legjobb növendékek kiállítására, amitől szintén teljesen meglepődtem. Majd második évben egy barátnőm azt mondta, hogy te neked kell jönni a párizsi szalomba. Hát mondom, gyerekek, ez itt valami nem, én fel fogok ebből ébredni, ilyen nincs. Hát hogy mehetek én 2 évi festés után a párizsi szalomba? Nem, neked jönni kell. El is mentem, és utána kaptam meghívásokat privát galériákhoz önálló kiállításra. Úgyhogy ennyi a festészeti karriernek a megkezdése, hát azóta is festek. Ugyan növendékeim továbbra is unszolnak, hogy miért nem csinálok karmesterkurzust még Magyarországon. Nem tudom, hogy fogok-e, ez a jövő titka, hagyjuk ezt nyitva. Viszont férjemmel megcsináltunk egy egyesületet, megalapítottuk, és ez a Művészet és Kultúra Világa. Erre szükségünk volt, hogy egy olyan hivatalosan elismert keret álljon a rendelkezésünkre, ahol az összes jogszabály megismerésével és betartásával azt csinálhassuk, amit szeretnénk. És így most már másod ízben nagyszabású kiállításokat szerveztünk. Az első volt a kenyér, amihez legnagyobb örömünkre a mezőgazdasági könyvtár és dokumentációs centrum bocsájtotta rendelkezésünkre a termeit, akkor 70 festőművész vett részt ezen a kenyér című kiállításon, majd az idén a klímaváltozást választottuk a témának. Ez egy olyan téma, ami feltétlenül kell, hogy minden embert érdekeljen. Tehát ez emellett nem lehet elmenni. Nagyon bánt, hogy ebből politikát csinálnak nagyon sok helyen, és ilyen vagy olyan oldal hisz a klímaváltozásban, a másik nem. Szerintem ez általános emberi ügy, és ezért is választottuk ezt a témát. Na most erre a kiállításra is kaptunk nagyon sok érdeklődőt. 50 művészt hívtunk meg végül is, akiknek a műveit elfogadtuk. 101 néhány kép lóg a falakon. Elvünk az, hogy nem egyfajta irányzathoz kötelezzük el magunkat, hanem mindenkinek megadjuk az alkotás szabadságát. Tehát nem hiszünk abban, hogy csak absztrakt módon lehet, vagy csak szürrealista módon, és mindenki más ne szóljon a művészet nyelvén. Tehát mindenki úgy mondja el a mondani valóját, ahogy akarja. Ha az megüt egyfajta színvonalat, akkor ott a helye közöttünk, függetlenül attól, hogy milyen médiumot használ.
És hogyha most a kiállításon, hogy végig átgondolja a kiállítást, akkor ez a kiállítás összképileg milyen képet fest a magyar művészeknek a klímaváltozással kapcsolatos elképzeléseiről, gondolatairól?
Hát itt hadd idézem dr. professzor Prokop Máriát, aki a bevezetőjében azt mondta, hogy azért külön örül ennek a kiállításnak, amellett, hogy minden irányzat számára nyitott, hogy nem egy pesszimista kiállítás. Tehát nem csak arról van szó, hogy megsemmisülünk, felemészt a szemét, és elfogynak az energiahordozók, és az atom meg fog ölni mindnyájunkat, hanem van egyfajta reménysugár az egész kiállításban, ahol azt próbálják a festők bemutatni, hogy milyen sok szépség vesz minket körül, és ezért a sok szépségért érdemes valamit vállalni.
És akkor még egy utolsó kérdés a zene előtt. Úgy hallottam, hogy a kiállításhoz kapcsolódóan beszélgetést, rendezvényt is szerveztek.
Igen, ez külön nagy öröm volt számomra, hogy dr. Antal kutató, aki hát ezzel foglalkozik, környezetvédelmi kutatással foglalkozik, felkeresett és megkért, hogy csináljunk kerekasztal megbeszélést művészek és tudósok között. Ez létre is jött egyszer már, és még 30-án csinálunk egy második ilyen fajta megbeszélést, amit egy kicsit igyekszünk hangulatosabbá tenni egy vidéki pogácsával és egy kis nyakas pince borával, ahova ezúton is szeretettel várunk minden érdeklődőt, mert ez lesz egyben az utolsó napja a kiállításnak, megbeszélés, illetve ezután a kis befejező aktus után szétbontjuk a kiállítást, tehát levesszük a falakról a képeket.
Hát köszönöm a beszélgetést Géczi Olgának, egy kis zenét hallgatunk, és akkor folytatjuk az ezúttal háttérintézményként szolgáló mezőgazdasági könyvtárnak a bemutatásával.
Thank you. találkozás vele.
Kedves hallgatóim, köszöntöm Önöket a Tárlatról Tárlatra című műsorban, melyben ezúttal az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központról fogunk beszélgetni. Előtte azonban hallgassák meg még a Kaleidoszkóp következő részét. Először is Salgó Tarjánba invitálnám Önöket, ahol egy magyar hungarikumról van szó, mégpedig a szódavíz, mint kultusz ital történetéről, ami természetesen egy nagyon érdekes, izgalmas fejezete a magyar és az európai történelemnek. A föltaláló az ugyan nem magyar volt, hiszen egy angliai 1773-ban díjazott ötletből született Royston M. Roberts véletlen felfedezése következtében, amelyet aztán a továbbiakban Jakob Schweppe 1783-ban egy nagyobb mértékű mesterséges szénsavas ásványvíz nagyipari előállítására alkalmas módszerrel továbbfejlesztett, szifonfejeket Charles Prince alkotta meg 1813-ban, de Jedlik Ányosnak köszönhetjük 1826-ból, hogy nagy mennyiségben gyárilag is elő tudták állítani, és ennyire elterjedt a szódavíznek a készítése és használata, bár eredetileg kezdetben gyógyászati céllal készültek, ezért is volt, hogy gyógyszerészek voltak az első árusítói. Egy másik technikai tudománytörténeti kiállítás az Műszaki Egyetemnek az aulájában nyílt meg, Zemplén Jolán kamara kiállítása, aki 100 évvel ezelőtt született, és a Műegyetem első női professzora volt, ráadásul fizika professzor. Rokonai atya szintén fizikával foglalkozott, nagybátyja pedig kémia professzor volt, tehát ilyen körülmények között indulva maga is erre a pályára szánta a fejét, és a magyarországi fizika történetével foglalkozott, több könyvet is írt ebből a témából. 1945-ben készült el az első kézirata, amelyik 3000 éves fizika címet viselte. A későbbiek során 1711-ig írta meg a magyarországi fizika történetét, majd a magyarországi fizika története a 18. században jelent meg, 19. századdal is foglalkozott, ahol 1850-ig készült el a kézirata, a továbbiakat már nem volt ideje megírni halála miatt. És hogyha már egyetemnél vagyunk, akkor a Pécsi Egyetemi Könyvtár történeti gyűjteményének egy kiállítására is szeretném fölhívni a figyelmet, amelyik a pécsi nyomdászat évszázados históriájáról szól, 1772 és 1950 között. 6-án nyílt a kiállítás. És akkor visszatérve a múzeumokhoz, a Veszprémi Lackó Dezső Múzeumban több kiállítás is van. Az egyik kiállítás történeti jellegű kiállítás és antropológia is egyúttal felszabadulástól a megszabadulásig címmel. A szovjet csapat kivonások 20. évfordulója alkalmából rendezték a kiállítást, és egy felhívás előzte meg. Az ott élő helyi emberektől kérték, hogy ha valamilyen olyan anyaguk van, ami korabeli szovjet katonák kapcsolatos tárgy, esetleg tőlük beszerzett dolgok, jelvények, szimatszatyrok, színes tévék, szokorrádiók vagy egyebek, akkor azokat is várják, valamint fényképeket kértek, ünnepségek, utcaképek, a szovjet iskola és a helyi iskolák közötti együttműködés emlékeit és hasonlóakat. Ezekkel kibővítve a Hadtörténeti Múzeumnak a gyűjteménye és a saját gyűjteményük került bemutatásra. Két szempontot tartottak szem előtt. Az egyik az az volt, hogy milyen volt együtt élni a szovjet katonákkal ott Veszprém megyében, a másik pedig, hogy a szovjet katonáknak milyen volt az életük távol a hazájuktól. A másik kiállítás a Lackó Dezső Múzeumban pedig az ékesítés módja és jelleme. Népművészet Veszprém megyében, menyasszonyi ládától a húsvágó deszkáig. Tehát itt egy néprajzi kiállításról van szó, amelyben például egy 1830-as években készült mennyasszonyi ládából való taligaraktér, disznóüléskor használatos húsvágódeszka nyújtotta az ötletet a kiállítás címéhez. Nagyon szép hímzések is láthatók rajt benne, fazekas termékek, szöttesek, faragott holmik, és a hozzájuk kapcsolódó hagyomány fenntartó mozgalmakra is sor kerül említés szintjén, legalábbis a kiállításon. Egy művészeti kiállításra Esztergomban, a Keresztény Múzeumban hívnám föl a figyelmet, idősebb Markó Károly rajzai Vázlattól a képig címmel kerültek bemutatásra, és a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményéből származó rajzokat is bemutatják itt a saját esztergomi Keresztény Múzeum alkotásain kívül, jól reprezentálva ezzel a festőnek a munka módszerét, ahol az egyes motívumokat külön-külön megrajzolta, majd ezeket emelte be a képeibe. A digitális technika segítségével pedig reprodukáltak festményeket is. Végül a Győri Városi Múzeum Gyenes Gábor kiállítására szeretném fölhívni a figyelmet, ahol pedig a 42. Nemzetközi Művésztelep díjazott művészének önálló tárlata tekinthető meg. Az Kassáról induló alkotó kezdeti műveit, tájképeket úgy igyanúgy bemutatnak, mint a későbbi filozófiai koncepciót hordozó műveket, sőt filmeket is lehet itt látni az ő alkotásai közül. Az egyéni sublimálódása a közegben, az olvasztó tégely városokbeli léte, a szegletekbe bújó fény, az emberi embert szögletes törmelékére szelő árnyék, a kör csodája és megmagyarázhatatlansága és hasonló különleges szókapcsolatokkal jellemezte a művész Szászi Zoltán a megnyitón. És akkor most térjünk át a mezőgazdasági könyvtárra, amelyik ennek a kiállításnak otthont adott. De az első kérdésem az lenne, hogy könyvtárról van szó, és mégis kiállítás rendszeresen többször, sőt van olyan, hogy egyszerre két kiállítást is megrendeznek ebben a könyvtárban. Hogy jött az ötlet, és hogy tudják a könyvtárosi munka mellett a kiállítások szervezését is megoldani?
Szeretettel köszöntöm én is a kedves rádióhallgatókat. Könyvtárunk az Országos Mezőgazdasági Könyvtár szakkönyvtár, országos hatókörű szakkönyvtár és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériumnak a háttérintézménye. A minisztérium elnevezése változott, most már Vidékfejlesztési Minisztérium, de azért mondtam a korábbi nevet, mert az ő nagyvonalú támogatásuk tette azt lehetővé, hogy 2001-ben a könyvtár teljes épülete megújhodjék, és egyben így nyert végül is ez az épület egy kiállítási hely funkciót is. A földszinti helységeket mind átalakítottuk rendezvényteremmé, illetve kiállítási galériává, és egyben ezt a funkciót Magyarország mezőgazdasági kulturális központjaként is felvállaltuk. Ennek kapcsán két kiállító térrel is büszkélkedhetünk, ahol a világítást is sikerült úgy kialakítani, illetve a falaknak az elhelyezését és kialakítását, hogy igen alkalmassá vált képzőművészeti kiállítások, tárlatok elhelyezésére. Igyekszünk havonta új művészt meghívni, szerencsénk van, mert a művészek egymásnak ajánlják a helyet, és igyekszünk támogatni a művészeket azzal is, hogy egy kedvező konstrukció keretében adjuk ki nekik ezeket a kiállítási helységeket.
Hogyha mint könyvtárat akarjuk bemutatni a könyvtárat, akkor mi a jellemzője, milyen a gyűjtőköre, milyen lehetőséget nyújt az olvasóknak?
A mezőgazdaság kapcsán, mint szó kapcsán, kicsit úgy érzem, hogy az átlagembernek csak a szántóföldi gazdálkodás jut eszébe, esetleg az állattenyésztés, de azért ez egy nagyon tág fogalom, és nagyon sok minden belefér, hiszen nálunk is találhatók erdészeti, kisállattartási, gasztronómiai anyagok, sőt a humán anatómia vagy az állatorvoslás területéről is lehet könyveket találni, dokumentumokat találni. Nagyon értékes kutatási anyagaink is vannak archívgyűjtemény formájában egészen az 1700-as évek közepétől. külön ifjúsági könyvsarkot is kialakítottunk, ahol a fiatal olvasókat várjuk, hogy hát ha kicsit közelebb kerülnek a mezőgazdálkodáshoz, hiszen az akvarisztika, vagy a kisállattartás, a társállattartás, a lovak, ez az ő szívükhöz is közel álló témák. Komoly Európai Uniós gyűjteményünk is van. Ezt a csatlakozás előtti időkben kezdtük felépíteni, és nagyon sok egyetemi hallgató és kutató használja, mert sok értékes információt találnak ebben az anyagrészben is.
Hogyha valaki a könyvtárba megy, nagyon sok könyvet talál, van számítógépen keresztül, elérhetnek olyan adatbázisokba, amikre a könyvtár külön szolgáltatásainak tekinthetők?
A könyvtárunk teljes állománya elektronikus feldolgozás szempontjából teljes, tehát ha otthon az interneten az ember rákeres a www.omgk.hu honlapra, akkor elérheti elektronikus katalógusunkat, ahol tárt szavak segítségével nagyon egyszerű keresőmezőkbe beírva a kívánt szavakat, egyből megtalálja neki szükséges adatbázist, vagy könyvet, kiadványt, sőt a magyar folyóiratok cikkeit is feldolgozzák könyvtáros kollégáink ilyen formában, tehát a legújabb, legfrissebb folyóiratokban található információk is feldolgozott formában hozzáférhetők.
Most a könyvtárba belépve, hogyan, tehát ki iratkozhat be, és mi kell ehhez?
Könyvtár nyilvános könyvtár, tehát tulajdonképpen mindenki beiratkozhat. A fiatalkorú beiratkozóktól azt kérjük, hogy egy felnőtt személy vállaljon az érkezességet az ő könyvtári tagságukért, de amúgy beiratkozhat mindenki tulajdonképpen. És várjuk is, hogy jöjjenek kicsik, nagyok, sőt idősebb embereknek kedvezményeket is tudunk biztosítani. Nagyon népszerű programunk volt, egy pályázati úton elnyert tanfolyam. Az idősebb korúaknak a számítógépes napra készségét oktatták a Kattints Nagyi tanfolyam keretén belül. Itt olyan túljelentkezés van, hogy tulajdonképpen évekre előre le vannak kötve a tanulói helyek. De ez azt mutatja nekünk, hogy ő bennük is megvan a késztetés, a tanulni vágyás, és nagyon, nagyon szívesen kapcsolódnak ebbe be, hogy a gyerekeikkel, unokáikkal kapcsolatot tarthassanak, és a legújabb ismeretekhez hozzájuthassanak.
Szó volt itt egy tanfolyamról. Másfajta rendezvényeket is szervez a könyvtár?
Igyekszünk színes szakmai rendezvényeket is tartani. Sokakat érdekel az agrárpolitika, a keményebb témák. Mindig igyekszünk ezeket is terítékre hozni, és meghívott szakmai előadók segítségével több oldalról is megvilágítani. Ezek nagy népszerűségnek örvendő rendezvényeink voltak. Sajnos az utóbbi időben pályázati forrásaink nem nagyon voltak erre, de azért a könyvtár munkatársai most is igyekeznek minden erőfeszítésükkel, hogy tartsuk ezeket a szakmai rendezvényeket ugyanolyan színvonalon. Másik vonulat az agrárkulturális vonulat, ahol a néprajz, a vidékfejlesztés kap egy kicsit nagyobb szerepet, illetve tavaly a Széchenyi év kapcsán még egy olvasókört is alakítottunk, ahol archív gyűjteményünknek a reformkori darabjait, egy-egy gyöngyszemét villantottuk föl az érdeklődők számára. Ezt a könyvtár munkatársai végezték, mivel munkatársaink könyvtáros és mezőgazdász végzettséggel is többségükben rendelkeznek, de aki esetleg más terület iránt érdeklődött, az is talált magának, és nagyon érdekes témák jöttek elő, tényleg a selyemhernyó tenyésztéstől a szövetkezési formákig, ami abban az időben ugyancsak elindult.
Ha már a történetiségről van szó, ha én, mint egyiptológus elmegyek oda, és azt mondom, hogy én az ókori Egyiptom állatvilágáról, vagy növényvilágáról szeretnék megtudni valamit, találok-e ott anyagot ehhez?
Hát én ezt most így fejből megmondani nem tudom, de hogyha keresőmezőkbe beírjuk ezeket a szavakat, hogy Egyiptom, hogy ókor, és hogy állattartás, akkor a keresőrendszer egészen bizonyosan kiadja, hogy létezik-e ilyen dokumentum a mi állományunkban.
Egyet tudok, az apikultúráról van.
Akkor már is megoldódott a válasz. Ezek szerint...
Csak többit nem tudom. No, akkor lépjünk egyel tovább. A könyvtárnak most úgy hallottam, hogy vannak új tervei. Például a mezőgazdasági könyvkiadónak a könyvesboltja bezárt, és ezzel egyfajta hiány lépett föl.
Igen, hát sok olvasónk kereste a mezőgazdasági szakkönyvboltnak a most hiányzó kínálatát. Már évek óta történtek lépések abba az irányba, hogy nálunk is hozzáférhetőek legyenek, tehát megvásárolhatóak legyenek bizonyos, főleg tankönyvek vagy szakkönyvek. A Mezőgazda kiadóval együttműködésben egy szakirodalmi szolgáltatóházat üzemeltettünk. Most, hogy megszűnt ez a Kossuth téren jól bejáratott mezőgazdasági könyvesbolt, úgy gondoltuk, hogy egy kicsit ezt a feladatot talán át tudnánk venni, és könyvesbolttá alakítjuk ezt a helységet, ezt a szolgáltatást. A megegyezések már folyamatban vannak a mezőgazdasági kiadókkal, és nagyon bízunk benne, hogy szeptembertől most már tényleg egy kibővült választékkal, a magyar könyvkiadás minden agrártémájú könyvével várhatjuk a betérő vásárlókat.
Hát akkor köszönöm a beszélgetést egyenlőre Lükőné Őrsi Gabriellának, és akkor megint egy kis zenét hallgatunk, aztán a Kaleidoszkóp után folytatjuk a beszélgetést mindkét vendégünkkel.
Mennyire jó ez a sablonos helyzet. Hamburgert ettünk és vártuk, hogy jöjjön a 3:30, mert utazunk már. Itt hagyjuk Zamárdi felsőt, hisz újra csak elmúlt egy balatoni nyár.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról Tárlatra című műsorban, itt a Kontakt Rádióból. Mielőtt folytatnánk a beszélgetést, a Kaleidoszkóp utolsó részletét mondanám el. Azzal először is külföldre, de egy magyar kiállításra invitálnám Önöket, hogyha utaznak és Dunaszerda helyre mennek, tehát Szlovákiában járnak, akkor a Vermes villában Magyar Festők Társasága Fekete Képek címmel nyílt egy kiállítás, amelyiknek az a különlegessége, hogy a legkülönbözőbb technikával készült alkotások vannak, valamennyi különböző, majdnem valamennyi különböző művésznek az alkotása, és a témák is nagyon szerteágazóak, ami közös bennük, hogy kizárólag a fekete szín különböző árnyalataival készültek a képek. Tehát érdemes elmenni és ezt is megnézni. Ugyanakkor, hogyha véletlenül ezt a múzeumok hosszú éjszakáján teszik, akkor nagyon izgalmas, érdekes rendezvények is vannak, és egy kiállítás megnyitó is kapcsolódik hozzá, Állatképek címmel. ahol Detvai Jenő és Lévai Ádámnak a kortárs képzőművészeti kiállítását lehet megtekinteni. Egyébként, hogyha már a zenénél tartunk, akkor reneszánsz zenés táncos történeti bemutató is lesz ebben a 24. programban. Tovább lépve, most Budapestre, hogyha jövünk, a Bajor Gizi Színész Múzeumot szeretném bemutatni, pontosabban két kiállítására fölhívni a figyelmet, Elfelejtett szobrok, Rév István Árpád báb és iparművész kiállítása. Rév István Árpádról érdemes tudni, hogy Magyarország első bábszínháza az ő nevéhez fűződik, tehát ő volt az, aki 1941-ben megalapította a hivatalos bábszínházat. Bábokat is ő készítette itt, és egy új bábtípust fejlesztett ki. Ez a bábtípus is a nevéhez kötődik, meg lehet nézni, a fa alapon készítette a bábokat. A másik kiállítás Országomat egy ló erőért. Színészek és járművek címmel nyílt ez a kiállítás, ahol különböző neves színészeket és színésznőket lehet látni fényképeken, szekéren, biciklivel, sítalpon, hajón, légballonon, repülőn, az autó mellett. Tehát érdemes ezeket is megnézni, és hogyha valaki mindezt a múzeumok hosszú éjszakáján teszi, akkor különleges programokban lehet része, és ezek a programok egészen korán kezdődnek, már délután is a gyermekeknek érdemes elmenni, mert már 4 órától várják őket a múzeum programjai. Hogyha tovább lépünk, akkor szintén Budapesten a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumra is szeretném fölhívni a figyelmet, ahol szintén nyílt kiállítás, a Megszelidített száguldó cirkusz a címe egy festménykiállításnak, amelyik a Forma 1-ről szól, egyébként Szabó Andrea Cecília műveit tartalmazza, aki már az 1986-os első magyar nagydíjon is kint volt, 5 éves korában, mint írja az önéletrajzában, tehát rabul ejtették a sportautóknak a világa, és megihlette sok művében színes, tiszta festőiséggel, színekkel alkotott Forma 1-es képeket készített. Egy másik kiállítás, ami ugyanitt nyílt, azaz fog most nyílni nem sokára, a múzeumok hosszú éjszakájának az alkalmából. Ez pedig Dosztalgia, 30 éves a PC című kiállítás, tehát műszaki érdeklődésű hallgatóinkat invitálom leginkább ide, illetőleg azokat, akik a számítógép történetébe szeretnének bepillantani. A cím ugyan egy kicsit félrevezető, mert csak a 30 éves PC-ről van szó, tehát az IBM-nek a 30 éves évfordulójára emlékeznek meg itt, ami 1981-ben készítette az első olyan moduláris, nyitott rendszerű számítógép típust, amely az IBM, a Microsoft és az Intel közös fejlesztésével először irodai, majd otthoni számítástechnikai munkákat tett lehetővé, és amelyiknek 1982-83-ban egy magyarországi prototípusát is elkezdték már gyártani. Tehát nem csak erről van itt szó, hanem egy 40 éves évfordulóról is. Az Intel ugyanis a világ első számítógépes processzorát 40 évvel ezelőtt fejlesztette ki, és a kifejlesztésben pedig Lesz Vadász, egy magyar származású ember volt a fő konstruktőr, vagy vezető konstruktőr, aki egyébként egy személyes levelet is küldött, és ebben a személyes levélben azt írja, hogy az első mikroprocesszor 2300 tranzisztorból állt, a maiak 2 milliárdnál is többből készülnek, és ezeknek a segítségével gyökeresen megváltozott az életünk, meg a munkánk, de ez a forradalmi változás még nem ért véget, hanem tovább folytatódik. Viszont, hogyha valaki ide elmegy a múzeumok hosszú éjszakáján, akkor itt is nagyon izgalmas, érdekes programokat fog találni, tehát érdemes ide is elmenni. Többek között. Mert hogy vannak más helyek is, hogy hazabeszéljek, a Szépművészeti Múzeumban egy nagyon szokatlan címe van ennek a múzeumok hosszú éjszakájának, Sose halunk meg, Múmia bál, mert hogy most nyílt meg ugye a Múmiák test közelében kiállítás, úgyhogy ehhez kapcsolódik számos program, de a tárlatvezetések azok az állandó kiállításhoz és a nyolcakhoz kapcsolódnak. A Nemzeti Múzeumban is nagyon izgalmas, érdekes programok lesznek, valamennyi kiállítást meg lehet nézni tárlatvezetéssel, tematikus tárlatvezetéssel, és a Természettudományi Múzeumban is hasonlóképpen interaktív tárlatvezetések lesznek, és a Természettudományi Múzeummal kapcsolatban mostanában sok mindent lehet hallani, úgyhogy kérték tőlünk, hogy egy kis tájékoztatást adjunk arról, hogy most végül is mi a helyzet. Hát a múzeumok hosszú éjszakája alkalmából nyílik egy kiállítás, egy indonéz kiállítás, ezt meg lehet nézni, egy hónapig lesz látható, és egyébként pedig azt a hírt kaptam a múzeumtól, hogy mindjárt meg kell keressem, hogy pontosan hogy is van ez a hír. Tehát nem tudják még tulajdonképpen, hogy hogy vagy mind fognak alakulni a dolgok, de egy biztos, az, hogy még nem dőlt el a múzeumnak a sorsa. A Ludovika épületéről van tulajdonképpen itt szó, azzal kapcsolatban annak a sorsa van függőben, itt található az ásvány, ösvénytani és földtanitár, valamint az embertanitár. Egyébként azzal kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy fantasztikusan modern felszerelése van, DNS laboratóriuma is van, és a Ludovika épületének 8 szintje van, ebből 6-ot teljesen belaktak. Nagyon modern felszereléssel, hűtött-fűtött, attól függően, hogy az anyagnak mire van szüksége, látták el. Tehát 21. századi elvárásoknak tökéletesen megfelel, 1800 négyzetméteres, reprezentatív kiállítási terük van, és a kerekeken gördülő szekrények több mint 40 ezer egyénnek a csontvázát rejtik. Egyébként érdekes volt, amikor ott jártam, ezen a szinten rollerrel közlekedtünk, mert olyan nagy távolságok voltak, de nagyon jó érzés volt egy kicsit ismét gyereknek érezni magam, ahogy rollerrel végig szántottam a hatalmas, nagy, tényleg nagy területet övező raktárakon. Egyébként a két legfontosabb magyarországi lelet is itt található, az, ami az emberi evolúció hazai láncszemeit mutatják be. És 12 éve itt vannak a váci múmiák, amik annyira nagy port vertek föl, amikor megtalálták őket. 3 szint van a föld alá mélyítve, és 2 szint áll még üresen. No, tehát a döntés még nem dőlt el, hogy mi lesz a Ludovika épületéből, ki kell költözni, vagy ott tudnak-e maradni. De akkor most térjünk vissza a mezőgazdasági könyvtárhoz, hiszen a beszélgetésünknek ez a témája. Még egy kérdést azért mindenképpen szeretnék föltenni, Géczi Olgát szeretném megkérdezni, hogy ő neki hogyan tetszik a könyvtár, mi a véleménye, mint olvasó, látogató, mit gondol róla?
Nagyon köszönöm a könyvtárnak ezt a magas színvonalú segítőkész hozzáállást, hogy ezzel a modern szóval éljek. Mindent megkap egy kiállító, amire szüksége van. Az emberek nagyon kedvesek, nagyon értik a szakmájukat, legyen ez olyan segítő emberek, akik a képek felakasztásában segítkeznek, vagy akik aztán a büfénél segítkeznek, és természetesen nem szabad névnél vagy megemlítés nélkül hagyni az igazgatónőt és helyettesét, Bencekovics Beatrixet, aki rendkívül odaadóan és hozzáértéssel kezel minden kiállítást. Én csak rendkívül hálás vagyok. Resánszky Mária festőművésznek köszönhetem, hogy önökhöz eljutottam, és kérem, fogadjanak minket a jövőben is. Köszönöm.
Hát nagyon szépen köszönöm, és akkor még az utolsó szót az igazgatónőnek is megadjuk búcsúzás előtt.
Én nagyon szépen köszönöm Géczi Olgának ezeket az elismerő szavakat magam és munkatársaim nevében is. A kiállítás rendezés nem tanult professziónk, de nagyon igyekszik mindenki, hogy minél tökéletesebben tudjunk ebben is szolgáltatni, hiszen a szolgáltatási szemlélet az központi most a könyvtár életében is.
Tehát akkor mindenkit vár a mezőgazdasági könyvtár olvasónak, akár digitalizálás, van is nagyon előre haladottak, másrészt pedig kiállítás látogatónak. Jövő héten ismétlés lesz, utána újból élő műsorra. Viszont hallásra, és köszönöm a beszélgetést.
Köszönjük szépen,
viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.